Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Továbbra is Moszkváról hallják a mai világszámot itt az Inforádióban. Rengeteget beszélgettem a hét elején, az elmúlt hétvégén moszkvai fiatalokkal, és hát a fiúk azok nagyon félnek a katonaságtól, ami akár két év is lehet, vagy egy év, attól függ, hogy az iskolai tanulmányok hogyan alakulnak, és hát lehet persze az egyetem után is ezt letenni, és az egyik kedves barátom, Gyima, mindig arról beszélt, hogy hát vajon most akkor mikor menjen el katonának, jaj, hogy legyen, mint legyen, úgyhogy azért hát senki nem örül annak, vagy legalábbis kevesen gondolom, ha örülnek annak, hogy az ukrán határ mellé vezényelve, ugyan mi vár majd rájuk, vagy akár máshová vezényelve. Tehát ebből a szempontból azért megvan a gondja itt a fiúknak. És érdekesség volt a másik dolog, hogy operatőr barátom meg az esti buliban megkérdezte a lányokat, hogy hát és egyébként pedig milyen az ideájuk, és hát mondták ketten is egybehangzóan, hogy hát olyan, mint egy átlagos orosz katona, legyen kemény, mint a kő, egy ilyen kis minimális frizura, és hát azok igazából leginkább, akik megdobogtatják a szívüket, úgyhogy ez is egy furcsa tapasztalat volt. A külvárosi részen azért a magyar árakhoz képest is viszonylag konszolidált módon meg lehet vacsorázni. Voltam egy vízipipa szalomban, lassan már törzshelyem lett, és itt is tényleg körülbelül annyit fizettem, mint egy átlagos pesti vendéglőben, ami nem túlságosan csili-vili. Hatalmas dugók vannak Moszkvában. Amikor megérkeztünk, akkor most kipróbáltuk a tömegközlekedést, hogy hogyan jutunk el a Volgogradszki prospektig, tehát egy viszonylag távoli szálláshelyig tömegközlekedéssel, igazából azért, hogy el tudjam önöknek mesélni, és gondoltam, hogy akkor legalább ezt is kipróbálom, mert korábban mindig vagy kijöttek értünk, vagy taxit rendeltem. A taxik egyébként általában egyenárban visznek, ami 2000 rubel, és akkor bevisznek a belvárosba, vagy egy kicsit odébb. Visszafelé is 2000 rubelért vittek el, ami 8000-10000 forintnak megfelelő összeg, és ahhoz képest, hogy azért a távolság az jelentősen nagyobb, mint hogyha például a Ferihegy 2-ről elmegyünk Hűvösföldbe, ahhoz képest azért nem annyira drága, mert nálunk mondjuk Budapesten drágábbak a taxik. Visszatérve egy kicsit erre, van egy gyors vasút, fél óránként jár. Az egyik nehézség, hogy ha megérkezünk Seremetyevóra, akkor még onnan át kell mennünk a gyors vasút indulási részéig, hát az még nagyjából egy 10 perc séta, de gyönyörű üzletek mellett, meg izgalmas éttermek kavalkádja közepette, tehát annyira azért nem fárasztó az út, feltéve, hogy nem fapadossal, hanem hagyományos légitársasággal érkezünk, és Seremetyevóra. És akkor innen aztán bevisz az egyik központi helyre ez a gyorsvasút, és onnan pedig már metróval el tudunk menni bárhová, hiszen a metrókat kombinálhatjuk is, elég jók az átszállások. Gyorsan, gyakran járnak a szerelmények, úgyhogy ezzel nincs probléma. Annál inkább fárasztó az, hogy nem mindenhol van mozgó lépcső, néha csak hagyományos lépcsővel lehet megközelíteni bizonyos metró vonalakat, vagy az átszálláskor is nem mindig van mozgó lépcső, és hát a bőröndöket cipelgetni mondjuk 25 lépcsőfokon felle, azért az macerás. Úgyhogy nagyjából olyan 1 óra 40 perc alatt, 2 óra alatt érkeztünk meg a Volgogradszki prospektre Seremetyevóról. És akkor azt gondolta operatőr barátom, hogy hát ez nagyon rossz idő, hiszen amikor legutóbb kimentünk a reptérre a szállodából, akkor 1 óra alatt megjártuk. Hát igen, ám csak, hogy akkor vasárnap volt kora este, nem volt nagy forgalom. Viszont amikor most nagy forgalomban a hét elején mentünk a reptérre, hát 2 óra 20 perc. 2 óra 20 perc, szóval azért az kemény idő volt, 2 óra 30 is volt talán, úgyhogy meggondolod, hogy mivel megy az ember, és mindenképpen időben el kell indulni. Nagyon széles a moszkvai utcák többsége, és régen volt egy külön sáv középen a fontos embereknek, és hogyha sietős volt az útjuk, és volt kék villogójuk, akkor használhatták ezt a sávot. Hát aztán később megszüntették ezt a sávot, mert hogy nagyon-nagyon sokan oda mentek, és egyszerűen leelőzték a sort, és hát aztán jött az oroszos összekülönbözés, és az interneten láthattuk, hogy ezek általában hová fajulnak. Aztán meg volt egy olyan időszak, hogy a kék lámpa megszerzése volt a gyors haladás titka, és éltek is vele azok, akik megtehették, rengeteg kéklámpás autó közlekedett, Mercedesek, BMW-k, Audik tömegével robogtak kék villogóval Moszkva utcáin. Hát nyilván sok fontos ember sok fontos dologban járt. Aztán ezt is megszigorították, és most már elvétve találnak kék villogós autót az utakon, és ha mégis van ilyen, akkor általában a többi autós megpróbál beállni mögé, hogy gyorsabban haladjon, úgyhogy izgalmas dolog a közlekedés Moszkvában. Olyan sok a baleset, meg annyira sok az eltérő vélemény, hogy nagyon sokan kamerát szerelnek az autóba, hogy minden dolgot utána reprodukáljanak könnyen. Úgyhogy nem véletlen, hogy külön csatorna működik már, ahol csak a közlekedési baleseteket pakolják fel az oroszok. Nagyon sok szép és drága járművet láthatunk Moszkvában, de hát a parkolási rendszer azért még nem tökéletes, sok helyen nem is lehet parkolni, meg bonyolult a szabályozás. A közlekedésre sokan az autót használják, hát ennek alternatívája ugye a híres metró. A hóeltakarítás nagyon sokba kerül Moszkvában, és volt egy olyan terv, hogy míg 10 millió dollárnyi összegbe kerül a hóeltakarítás, tehát igazán nem tudom, miért pont dollárba közölték ezt a hírt. Mindenesetre, ha migekkel csinálnák, és vadászrepülőgépekkel kergetnék a hófelhőket, akkor ez sokkal olcsóbb lenne. És hát a jelentős megtakarítást meg fel lehet másra használni. Csak hát ezzel az volt a probléma, hogy kiderült, hogy ez az rendszer úgy működne, hogy a Moszkva környéki településekre zúdulna ehelyett a hó, és hát ezeknek a lakói meg persze tiltakoztak, hogy az égi áldás majd egyszerre a nyakukba zúdul. Úgyhogy maradt aztán kinek a kék lámpa, kinek a metró. A szállodák a belvárosban nem túl olcsók, de hát azért lehet kapni a külső területeken olcsó szállást. Hát ezekben még klasszikus a hangulat, ahol én voltam, az is olyan, hogy tényleg irgalmatlanul nagy szálloda. Hát a reggeli az olyan volt, hogy már egy fizikai fájdalmat éreztem, amikor rágondoltam, hogy milyen lesz megenni ezt a tojásporos tojást. És hát volt ugye a blincsiki, tehát a palacsinta, azt adták minden reggel, meg ilyen tényleg elképesztően rossz tojás, tehát nem tudom, hogy kinozták szegény tyúkokat, vagy mi történhetett, ha egyáltalán volt a tyúkhoz köze. Inkább csak azért mondom, hogy tojásporos tojás, mert nem is hiszem el szinte, hogy látott ez rántotta tyúkot, annyira szörnyű volt, de hát a narancslé is körülbelül hasonló minőségű, ezt kaptuk, a tea viszont kiváló volt, legyünk azért realisták, és a palacsintát is jól össze tudták rakni egy kis lekvárral. Úgyhogy ez volt az állandó reggeli, és hát azt kell mondanom, hogy csodát nem is várhattunk, viszont kényelmes ágyak voltak, kellemes személyzet, tényleg mindenben segítettek, és örültek annak, hogy van vendég, hiszen hatalmas nagy szálloda volt, és ez a szociál szállodában azért nem hemzsegtek túlságosan a turisták. Régen a Gizsurnaja, a legendás ügyelő asszony minden emeleten ott volt, és szúrós szemmel figyelte a vendégeket. No, nem azért, mert kíváncsi volt, hogy miben segíthetne a külföldinek, hanem jegyzetelt, és hát jelentette, hogy mikor, hol, mit csinálunk, és miért. Hát most még mindig úgy működik a rendszer, hogy Gizsurnaja ugyan nincsen, de amikor megérkezünk Oroszországba, akkor kapunk egy kis papírocskát, azt ugye alaposan kitöltögetik, és azt le kell pecsételtetni a szállodában, és a szállodában le is fénymásolják ezt a kis papírt is, hát mindenképpen igazolni kell, hogy mi hol vagyunk, miért, és aztán utána visszafelé ezt le is kell adni, ezt a kis papírkát. Abban a szállodában, ahol mi voltunk, mondom, tehát az étterem az nem volt ilyen tipikus Michelin csillagos, viszont amikor kinéztem az ablakon, akkor az ezer áru boltját láttam, hát tényleg kőbánya felső izgalmas üzletei valószínűleg előbb kapnak nemzetközi díjat, mint ez, mert hogy lényegében teljesen össze-vissza volt minden ruházati termék és kiegészítő felszerelés, meg különböző bútorok pakolva. Egyébként vannak olyan üzletek, ahol nagyon szépen megcsinálták a dizájnt, és hát vannak olyanok, és tényleg a külvárosban rengeteg ilyen van, ahol még azt a szintet sem érik el, mint egy átlagos, azt mondom, hogy Rákóczi úti üzlet, és hát nem bántani akarom a Rákóczi úti üzleteket, csak hát azért látjuk, hogy mondjuk Franciaországban hogy néz ki egy boltocska, meg nálunk hogy néz ki, és hát lássuk be, nem minden esetben a miénk a jobb. Ehhez képest az oroszok azok tényleg átlagban még mindig ott vannak, hogy az üzleteket komolyan, hát így, ami éppen a kezünkben van, azzal így hát berendezik, és hát hogyha valami mondjuk leszakad, leesik, ott van a kis papír, meg valami kartonba bedobozoltuk, hát akkor az hadd maradjon ott, ugye már kit zavar, úgyhogy sok olyan üzletbe jártam, aminek, ami inkább ilyen turkálóra emlékeztetett, pedig nem annak szánták. Hogy minek szánták meg, hogy mi lesz belőle, azért Moszkvában nem egyértelmű. Például az is érdekes, hogy eredetileg építettek egy olyan utcát, ahol majd a munkásosztály tagjai lakhatnak, aztán helyette dácsák épültek ide, és manapság az új gazdagok költik az üzletekből származó pénzüket, és hát ne apró hétvégi lakokban gondolkodjunk, ezek több ezer négyzetméteres villák, és a házak előtt még azt sem engedik, hogy egy közönséges halandó csak úgy leparkoljon, mert hogy majdnem mindegyik házhoz tartozik őrség, és elzavarják az érdeklődőt, csak át lehet hajtani az utcán, és meg lehet csodálni például a kaviár mintájú kerítést, hogyhogy ilyen is van. De ugye a Sztálin házakat is mutatják a turistáknak a helybeliek, mert hogy a pártvezér 7 hatalmas épületet építetett, hogy a munkásosztály elit tagjai ott lakjanak. Hát akkoriban azért sokat gondoltak erre, de a valóságban pedig nemrég átalakították ezeket, és luxus otthonokat hoztak létre. A szovjet időkben a lakásokat az államtól bérelték, kiszámolták, hogy hányan laknak ott, és az alapján határozták meg az éves értéket. Manapság a gazdag moszkvaiaktól bérlik ezeket, a kevésbé tehetős moszkvaiak. Egy külvárosi lakás négyzetméterenként jár a 800 ezer 1 millió forintnak megfelelő rubel. A belvárosban, a Vöröstér közelében 1,5-2 millió forintot is elkérhetnek négyzetméterenként. Tehát egy 40 négyzetméteres lakótelepi lakás 80 millió forintba kerül, ha jobb helyen van az ingatlan, akkor 100-150 millióba. Nem véletlen, hogy rengetegen csak bérlik a lakást, főleg azok, akik nemrég érkeztek Moszkvába, mert hát azért itt is nagyon-nagyon sok embert felszív más településekről a lüktető nagyváros Moszkva. Persze azért vannak olcsóbb lakhatási lehetőségek is, itt is lehet trükközni, vannak iparnegyed lakások is, tehát azért itt is el lehet lenni sokkal-sokkal kisebb pénzből is, de hát ez már más lapra tartozik, erről majd legközelebb mesélek önöknek. Hölgyeim és uraim, Tóth Melitta kolléganőm nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Moszkváról hallották ezúttal a Világszám adását. Búcsúzik a műsorvezető, Kis Róbert Rihárd. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!